Nyugtával dicsérd a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Barta Bence és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel
két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves hallgatók, üdvözlünk titeket állandó szakértőinkkel Radnai Károlya.
Sziasztok.
És Barta Bencével.
Sziasztok.
Én Horváth Dániel vagyok. Hát szerintem vágjunk is bele, rengeteg hírünk van mára. Hát nem is tudom, most már tényleg két hetente ezt mondom, hogy rengeteg hírünk van, de hogy cunami. De tényleg. Magyar hírekkel kezdjük, aztán majd nemzetközi vizekre evezünk. Hogy vágjunk is, belekezdjünk neki. Kijött az adócsomag. Ugye már két hete beszélgettünk, akkor az még egy társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet volt, és szerintem már két hete is az volt a fő felvetésünk, hogy majd nézzük meg, hogy mi az, ami oda nem került be, ide meg igen. Nem feltétlenül ezen a szemüvegen keresztül kérem, hogy értékeljétek azt az adócsomagot, ami most már a parlament előtt van. Számomra ez a legérdekesebb aspektus, de mondjátok, hogy ti hogy látjátok.
Hát akkor is azt mondtuk, és szerintem ezt tarthatjuk, hogy azért ez egy viszonylag sovány csomag, nem mint hogyha hiányérzetünk lenne, de hogy egy terjedelmében, meg nem tudom, fontosságában azért nagyobb adócsomagokat is láttunk már az elmúlt években. Ez elég sovány, és akkor azt mondtuk, hogy hát van pár dolog, mire számítottunk, és nincsen benne, és szerintünk az még benne lesz, és aztán ez részben meg is alósult, tehát hogy bekerültek olyan dolgok, amire számítottunk, hogy meg fog jönni, csak valamiért úgy érezte a jogalkotó, hogy az még a társadalmi egyeztetésre nem ír, vagy azért, mert még belső egyeztetések voltak vele kapcsolatban, vagy azért, mert taktikailag így ítélte meg jobbnak, nem tudjuk, de azért így mondjuk nem lett sokkal hosszabb ettől a csomag. Igazából a furcsaság az az, hogy a legnagyobb horderejű változást, amit a 2 és 3 gyerekes családanyáknak az adómentességét jelenti, az nem az adócsomag része, erről beszéltünk már korábban is, hogy ezek már lényegében elfogadott törvények, külön törvényeket hoztak erről, tehát nem is az SZIA törvényt módosították, ami egy elég fura dolog, mert ilyen párhuzamosan kellett utána úgyhogy fogalmakat belerakni a törvénybe. Ez azért egy elég, ettől aztán elég sovány lett ez a mostani. Nagy meglepetések nem értek. Majd beszélünk a költségvetés helyzetéről és a különadókról. Ott a különadókban van egy érdekesség, ahova oda besempésztek valamit.
Jó, akkor ne a különadók, de akkor bármi más.
Bármi más. Számomra az egyik legmeglepőbb dolog az volt, hogy a beterjesztője Nagy Márton István. Én nem is tudtam, hogy Istvánnak hívják.
Megragadta a lényeget.
Most szembesültem vele. Illetve ugye nem szoktunk beszélni a jövedéki adóról, de jelentős változás van most az adócsomagban. Ugye a fröccs az eddig is jövedéki adómentes volt, hogyha a bornak az aránya elérte az 50%-ot, de most levitték, hogy már 20% feletti bortartalom, legalább 20% feletti bortartalom esetén mentes lesz a fröccs értékesítése. Szóval én ezt úgy interpretáltam, hogy ideig mentes volt a nagy fröccs, a kis fröccs, házi úr, a házmester, a bakteranyós, de most a sportfröccs és a hosszú lépés is mentes tud lenni.
De én nem értem. Én ezt a hírt nem is értettem akkor se. A nagyobb alkoholtartalom mentes volt, és a kisebb alkoholtartalom meg nem.
Igen, pontosan. Hát lehet vitatkozni, vagy lehet...
Ez hiba volt a rendszerben?
Nem, hiba volt. Szerintem azért szokták egyébként a... Tehát, hogy a jogpolitikailag ez mindig egy vitatott kérdés. Az ilyen alacsonyabb alkoholtartalmú termékeket azért szokták magasabban adóztatni, mert ezek hajlamosabbak arra, hogy rászoktatják az embereket az alkoholra.
De ezek a pálinka, akkor az meg már...
Az mindegy, igen.
A kocka van vertve.
Viszont a sóher fröccs, igen, mondhatjuk.
És akkor a boron viszont meg alacsony a jövedéki adó, vagy nincs.
A boron van.
Van, de van, hát persze. Akkor miért lesz a fröccs mentes?
Tehát, hogy jövedéki adó köteles, de a bortartalom arányában ugye tud mentesülni. És hogy, hogy milyennek a logikája, én úgy gondolom, hogy eddig az volt a logika mellette, hogy, vagy az volt a logika mögötte, hogy ha van benne minél, tehát hogyha 50%-ot eléri a bortartalom, akkor az az egészségre károsabb termék tud lenni, és most kedvező szabályként akarták feltüntetni, hogy leviszik a bortartalmat. Ezt értem mögötte.
Jó, ezt annyira érzem koherensnek, mint a kocsma programot.
Igen.
De hogy...
De az újházi fröccs, ugye az, amelyikben kovászos uborka lé van, az fontos hozzátenni, hogy az nem lesz jövedéki adómentes, mert csak a tisztán szódatartalom melletti borarány tudja mentesíteni a jövedéki terméket. Úgyhogy ott sajnos ott még kell egy lobby, egy erős lobby.
Jó, szerintem jó, fontos észrevétel. Én egy hallgatói észrevételt osztanék meg, ami nem fórumon érkezett, hanem hozzám közvetlenül, hogy ugye, ahogy te is mondtad, Karesz, küszöbben a 2 és 3 gyermekes anyák eszi a mentessége, és akkor a hallgató azt kérdezte tőlem, hogy oké, de hogy az az anya, aki egyébként családi adókedvezmény igénybevételére jogosult, de nem lesz eszi a köteles, az mit tud tenni? És itt szerintem fontos elmondani, hogy a családi adókedvezményt nem csak SZIA-ból lehet vonni, hanem járulékból is, és az SZIA mentesség az nem jelent járulékmentességet. Persze elképzelhető, hogy a családi adókedvezmény a járulékot már meg fogja haladni, nem tudom, biztos van ilyen konstelláció, de azért ez nem vészel. Minden esetre, hogy te is mondtad, Bence, itt már...
Dani, egyébként szerintem egy nagyon nagy igazságra tapintottál rá, hogy ez egy nagy meglepetés lesz nagyon sokaknak, hogy az emberek nincsenek képbe, hogy milyen SZIA, vagy mit fizetnek, csak az van, hogy levonnak, és hogy a járulékot azt továbbra is fizetni kell.
Igen.
Tehát, hogy a 5-15% SZIA az mentes lesz, de ettől még nem azt jelenti, hogy adómentes lesz nincs a fizetésre. Öster.
Igen.
Tehát, hogy igen. Ez egy... Igen, majd kíváncsi vagyok, hogy a...
Tehát innen is köszönöm a kérdést a hallgatónak, mert rávilágít arra, hogy ez egy fontos téma, hogy ezt tisztázzuk. Majd úgyis beszélünk a SZIA bevallásról is, mert a héten azt be kell nyújtani, de hogy ez egy fontos konstelláció.
A viccet félretéve egyébként mármint a fröccsről, fröccset érintően.
Ez valamelyesen komoly fröccs.
A legnagyobb, nyilván a legnagyobb változás az, hogy vagy újdonság, hogy itt az extra profitadók is megnevezésre kerülnek most már, és lehet látni, hogy mit tervez velük a kormány. Kikerült egy szerintem egy nagyon jó táblázat a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapjára azzal kapcsolatban, hogy milyen extra profitadók maradnak 2026-ban. Ugye nyilván az első fő hír az, hogy megmaradnak az extra profitadók 2026-ban. Ez egy éveken át tartó játék mindig, hogy vajon jövőre lesznek-e, beleégetik a jogszabályba, hogy igen, jövőre, hogy az elkövetkező, igen, úgy volt, hogy 2022-re, meg 23-ra, meg 24-re, aztán utána meghosszabbítják 25-re, de hogy módosítottak rajta, nem tudom. Tehát, hogy ez mindig kérdés volt, és hogy nem mégis mindig velünk maradnak ezek az adók, igaz, egy szűkítettebb körben, de hogy kell velük számolni. Ami érdekes, hogy itt ha jól látom, 5 ilyen extra profit adóval kalkulál a Nemzetgazdasági Minisztérium, az a banki extra profit adó, a kiskereskedelmi adó, a biztosítási adó és pótadó, a Brent uráladó és a Robin Hood adó. Ezek szerepelnek itt ebben a táblázatban. Szóval érdekes szerintem az, hogy mi alapján válogatják ki, hogy mi minősül extra profit adónak. Ugye a kiskereskedelmi adó, az már a COVID idején volt, tehát az megelőzte,
hát a Robin Hood meg pláne.
Sőt, igen, az még a 2010-es években is már volt ugye még az előző kiskereskedelmi adó. A Robin Hood adó ugye az egy 2008-as törvény, ami szabályozza. Ráadásul ott ugye ami novum volt, az igazi novum volt az adóalany körnek a bővítésén túlmenően az, hogy felemelt az extra profit adóban, hogy ugye felemelték 31%-ról 41%-ra az adómértéket, most ez is visszaáll. Szóval az már igazából nem is lenne indokolt, hogy extra profit adónak hívjuk. Ugye volt viszont a tranzakciós illeték, meg a kiegészítő tranzakciós illeték, az bekerült a törvénybe az elmúlt évben, de hogy az most mégsem minősül extra profitadónak.
Jó, hát szerintem ezt a terminológiát, hogy extra profitadó, ezt jó lenne az extra profitadó rendelettel együtt elfelejteni. Most úgy néz ki, hogy az extra profitadó rendelettől talán sikerül megszabadulni, mert hogy a 197/2022-es az megy a lecsóba, ha jól tudom, ehelyett kerülnek be törvényekbe ezek az adónemek. De az, hogy extra profitadó, én akkor dobtam egy hátast, amikor egy navos iratban láttam ezt a megnevezést, hogy extra profitadó. Tehát, hogy...
De most már Robin Hood adó is, az is egy ilyen, egy definitív megnevezés.
Vannak a rendes adók, a külön adók és az extra profitadó.
Na, én szerintem az van ebben a válogatásban, hogy ezek azok az adó típusok, amivel úgy gondolkodik, abban gondolkodik a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy ezek kivezetésre fognak kerülni. De azok a különadók, amik ilyen szektorokra vannak megállapítva, de nem kerülnek kivezetésre, mert nincs ilyen szándék, azok ebben a listában nincsenek. Tehát Robin Hood adó valószínűleg azért került ide bele, mert hogy 41 helyet 31-re le fog menni, tehát van benne egy ilyen jellegű kivezetés, és a banki extra profit adónál is ott mindig elhangzott, hogy annak egy része, tehát van, ugye a bankok fizetnek nagyon sokáig a tőke helyzetük alapján valami fix százalékot, azt most átalakították ilyen nyereség alapúvá, de hogy volt erre ígéret, hogy ebből valamennyit majd visszavágnak, tehát én szerintem ez mindig lebegtetve van, és ezek az extra profit adók szerintem az idénylenességet akarják. A tranzakciós illeték az velünk maradt most már, az egy adó.
Akkor lehet, hogy egy extra profit adónak induló adó, ha megugorja ezt a szintet, hogy eléri egy rendes adószintét, akkor már nem kell extra profit adónak nevezni.
Igen, ez evolúció, az adók evolúciója. Hogyan lesz ezt egy rendes adó? Nem? Tehát ha valami pozitívumot kell keresni ebben az egész történetben, akkor nekem az, hogy ezeket a hülye kormányrendeleteket végre leépítették, vagy nem is talán az összeset, de hogy egyértelműen az látszik, hogy ami adó, az most már adótörvénybe kerül, és hogy én nem tudom ezt nem összefüggésbe hozni azzal, hogy Nagy Márton végül miniszter lett. Tehát addig, amíg volt ez a, tavaly beszélgettünk erről, hogy már három pénzügyminiszterünk van, tehát van a pénzügyminiszterünk, van a nemzetgazdasági miniszterünk, aki hajlamos ugyanolyan témákról beszélni, mint a pénzügyminiszter, meg volt az MNB elnök. Az MNB elnököt lecserélték
a pénzügyminiszterre,
a Nagy Márton lett a pénzügyminiszter, úgyhogy átnevezte a minisztériumot nemzetgazdaságot. Na mindegy, tehát, hogy helyre kerültek a dolgok abban az értelemben, hogy most már ő már nem kívülről szólogat bele a dolgokba, és a kívülről elég könnyű volt ilyen kormányrendeletekkel beleszólni a dolgokba, de most szerintem úgy veszi, hogy most már ez az én területem. Erről most a kormányrendeletek legyenek, hanem ezekről a törvények legyenek, és ami egy szerintem egy nagyon jó fejlemény, mert hogy egyértelműen a kiszámíthatóságot, a jogbiztonságot segíti. Azért egy kormányrendeletet egyik napra, másik napra meg lehet változtatni. Tudjuk, hogy a jelenlegi parlamenti struktúrával a törvények is azért könnyen oldhatók, de azért mégiscsak az egy össze kell hívni, annak van egy tárgyalási szakasza, tudjuk. Tehát kormányrendeletnél az a legrosszabb, hogy nincs felkészülési idő, tehát hogy elolvasod a közlönybe, hogy hopp.
Sőt, indokolás sincs.
Hopp, lett egy kormányrendeletünk, azért törvénybe kell terjeszteni, még akkor is, hogyha azt gondoljuk, hogy simán elfogadásra fog kerülni, akkor is van egy 30 nap, amíg arról tárgyalnak, addig még lehet ott esetleg valamit még módosítani a történeten, és annak utána van egy hatályban léptetése. Szóval, hogy szerintem ebből a szempontból a normalizálódunk adó szakmai oldalról.
Jó, hogy mondod egyébként. Én erre nem is gondoltam, de tényleg valószínű, hogy ez lehet a mögötte, hogy volt az a játék itt évelején, hogy elvettünk egy széket, és akkor ki az, aki állva marad. És hogy ennek tényleg ez a pozitív hozadéka, hogy törvényesítik ezeket a...
Székfoglaló.
Igen, úgyhogy ez mindenképpen egy nagy pozitívum.
Amiről szerintem még érdemes itt beszélni, ha már az extra profit adók szóba kerültek, az az a finanszírozási oldal. Az extra profit adóktól plusz bevételeket várnánk, és én arra számítottam, hogy ugye a legutóbbi alkalommal a társadalmi egyeztetésben még ehhez nem nyúltak hozzá, arra én is számítottam, hogy hozzányúlnak, de én arra számítottam, hogy ennél durvában fognak hozzányúlni. Meg is mondom, hogy miért, mert hogy nagyon sokba fog kerülni az SZIA-mentesség. És most egy kicsit nem értem, hogy ezek a számok hogyan fognak összeállni. A 2026-os költségvetést röviden áttekintve sem lettem okosabb.
De hogy most egy kicsit ilyen pikírten ott mondjam, hogy ők sem. Tehát, hogy pont ezért nem rakták ide, mert nem tudják, hogy milyen számokkal kell, és hanem csak azt jelentették be, hogy lesz őszi adócsomag. És szerintem ez pont azt jelenti, hogy ez még lehet, hogy hozzányúlunk. Tehát, hogyha kell, akkor majd még megemeljük.
Igen,
nem. Most nem tudjuk, hogy mennyivel, és most egyelőre nem akarjuk a dolgokat. Tehát még várunk, hogy hát, ha csoda történik, és egyenesbe jönnek a dolgok, és akkor nem lesz rá szükség, de valószínűleg ők is azzal számolnak, hogy hozzá kell nyúlni.
Igen, azzal együtt, hogy választások előtti évben vagyunk, tehát azért ilyen nagy adóemelések inkább a választások utánra szoktak tolódni.
Nem tudom, még többféle üzenete is van.
De ha MOL-t kell megadóztatni,
akkor nem. Tehát, hogy ki az adóalany, mert a MOL brand, tehát a Ural brand spreaden egy darab adóalany van.
De egyébként tényleg ez egy nagyon érdekes gondolat, amit itt felvetettél, hogy ugye fociban is van, amikor kirúgnak egy edzőt, és jön helyette egy új edző, és akkor a szakértők ott a stúdióban elemzik, hogy mikor lehet már az új edzőnek a keze nyomát látni a csapatjátékán, hogy itt is, hogy ugye most ez igazából Nagy Márton első klasszikus adócsomagja, ami még nekem szemet szúrt, ugye erről is már beszéltünk, az áfa alanyi adómentesség emelése. Ugye itt a korábbi vezetés az mereven elzárkózott, hogy emelhessék az alanyi adómentesség határát, most meg ugye felugrott egyből, de ugye ez még körülbelül az egyik első nyilatkozata volt Nagy Márton Istvánnak, hogy 18 millió forintra felugrik az alanyi adómentesség határa.
A kormányrendeletben még gyorsan belerakta.
Igen, abszolút. Igen, még ott.
Ami elég furán lehet, hogy januárt úgy indított a kormányrendelet.
Igen. És most a tegnapi hír, hogy talán a Gerlaki Bence államtitkár úr nyilatkozta, hogy most még azt is fontolgatják, hogy még feljebb emelik ezt annyi mentességi határt.
Hát ez a választásra jó, mert hát ez nyilván annak egy olyan körnek, az egyéni vállalkozói körnek szól.
Tér lenne rá, tehát hogy lehet följebb emelni, EU-s normába az önmagában nem fog ütközni, hogyha...
Igen, akkor néztük, hogy a 85 ezer euró.
Igen. Lehet. Igen, tehát tér lenne rá, az egy másik kérdés, hogy mi a megfontolás mögött, ezt én most innen nem tudom, de...
Na, és akkor egyébként meg az extra profit adónál fontos dologról meg még beszéljünk, hogy azért a bankokat megint kicsit még csavartak rajtuk, tehát hogy nem csak az, hogy hát még egy kicsit, még akkor lehet, hogy 26-ban is velünk maradnak, hanem még emeltek is a kulcson. Tehát, hogy a biztosítási pótadónak a szabályon is szigorítottak, ahol most én nem mernék belemenni ennek a részleteibe, mert elég szövevényes, de ami mondjuk a banki extra profit adónál egyértelmű, hogy az egy jövedelemtípusú adó, és egyszerűen ha a kulcsot megemelik, akkor az többet kell fizetni, tehát ez elég egyértelmű.
Hát igen, bár itt most azt írja, hogy 160 milliárdról fog nőni 180 milliárdra, a biztosítási különadóból viszont nem lesz plusz, tehát az marad körülbelül 60 milliárd.
A kedvezmény mértéket is növelték, tehát az állampapírvásárláshoz
kapcsolódó. Igen, ezt akartam mondani, hogy ott igazából az a cél, hogy tessék több állampapírt vásárolni, azért emelnek, vagy szigorítanak a szabályokon, nem azért, hogy több bevétele legyen, hanem hogy több állampapírt, tehát az leginkább az állam finanszírozása.
Egyébként ez egy tök jó húzás szerintem, nekem nagyon tetszik ez az adóalapcsökkentési lehetőség. Az állampapíros. Ugye mindig is csodáltam azokat a multikat, akik behoznak egy terméket, és akkor a saját árujukat, egy kiegészítőjüket lehet csak felhasználni. Nem tudom, volt ugye az iPhone-nál ugye a saját kábel, vagy a Nespresso kávéfőzőnél egy ideig csak a Nespresso-s kapszulát lehetett felhasználni, hogy ez kicsit hasonló, nem feltétlenül mondom, hogy elegáns, de tényleg célra vezető, és szerintem...
Jogszabály alapján.
Igen.
Még ide az adócsomaghoz bárkinek bármi?
Hát szerintem úgy nagyjából elmondtuk.
Még van egy...
Ja, még volt adó ellenőrzések.
Még volt egy... Ja, mondjad nekem, még azon kívül is van egy témám.
Nem, csak ugye erről beszéltünk már, mert a múltkor ott összevitatkoztunk ezen is, hogy szerintem ez nem egy jó irány, hogy az adóellenőrzéseknek a határidejét azt megengedik kiterjeszteni.
Igen, számlalánc vizsgálata esetén.
Ami ugye ez benne maradt, ugye ez itt csak nagyon röviden arról van szó, hogy eddig 180 nap volt, vagy jelenleg is 180 nap a megbízható adózók esetén a maximális időtartam a adóvizsgálat lezárására. És akkor ezt 365 napra felemelnék abban az esetben, hogyha ha számlaláncot kell felgöngyölíteni, tehát hogy a tranzakciós láncban sok érintett lehet, és őket mind egyesével le kell ellenőrizni, illetve nem megbízható adózóknál, akik egyébként nem rossz adózók, csak nem élvezik a megbízható adózói státuszt, amiben azért könnyen ki lehet esni. Egyszerű banánhelyen is el lehet csúszni, szóval ott meg 540 nap, és azt még egy alkalommal meg is hosszabbíthatnák még 540 nappal, tehát az már 3 év lenne. Mindegy, én ott a múltkori adásban elmondtam, hogy szerintem lehet, hogy nem itt kellene a határidőket tologatni, hanem lehetne gyorsítani a belső folyamatokat.
Nekem még ami nagyon tetszett, a Gerlaki Bence cikkében, már nem is cikk volt, hanem talán egy összefoglaló egy interjúról, hogy azt nyilatkozta, hogy ugye csökken a Robi út adókulcs visszaáll 31%-ra, 41%-ról, ugye erről már beszéltünk.
Ez szinte normális.
Igen. igen, a 40%-ra ugye a társasági adóval együtt. És azt nyilatkozta, hogy ezzel a vízi közmű szolgáltatók és szennyvíztisztítók adóanyagisága megszűnik, támogatva ennek a szektornak a beruházásait. És akkor ezen a ponton azt kérdeztük az államtitkártól, hogy ha az extra profitadók csökkenése vagy kivezetése egy-egy szektorban segíti a beruházások megvalósulását, akkor megfordítva az állítást, egyetérte az államtitkár azzal az állítással, hogy az extra profitadó kivetése viszont visszafogja a beruházásokat. Szóval egy ilyen nagyon érdekes kérdés, és akkor nyilván kitérő választ adott az államtitkár úr, de hogy nyilván ez nem... Tehát, hogy egyértelmű, hogy meg lehet látni, hogy az extra profitadóval érintett cégeknél ez a beruházásokra hogyan hatott ez a plusz teher az elmúlt években. Én még...
Szerintem van erre egy lopakodó válasz, tehát az nem volt véletlen, hogy a gyógyszergyártók extra profitadójánál olyan adóalapcsökkentőket vezettek be, amik éppen beruházásokhoz kapcsolnak. Szóval ezt belátta valahol a minisztérium korábban is.
Ja, hát igen. Persze, hát meg a közműszolgáltatóknál meg lehet látni, hogy tehát hogyha megnézed, hogy milyen rendszereket használunk, és azoknak milyen beruházások történtek. Tehát van egy tök jó látható összefüggés, hogy hát, hogyha elviszik a profitodnak a felét, akkor csak a másik felét tudod visszaforgatni, ha vissza akarod forgatni. Ne. Tehát, hogy...
Még 5 évvel ezelőtt kellett egy szakdolgozatot írnom, és azt pont a különadók témájában írtam, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy a beruházásokra milyen hatással van az energiaszektorban a Robin Hood adó, és akkor ugye a közműadó, amit talán idéntől már teljes mértékben kivezettek. Igen. Hát, és ott tényleg ott olyan megállapításokra jutottam, hogy ugye arányaiban az energiaszektort adóztatták a legjobban Magyarországon, a régióban, tehát csináltam egy ilyen nemzetközi összevetést, és ez a túladóztatás, ez Magyarországon volt a legmagasabb. Ráadásul ugye a többi különadóhoz viszonyítva a Robinhood adó volt az egyedüli, amelyik, ha jól emlékszem, ami jövedelemadónak minősült. Nagyon sok volt a fogyasztási adó, ami ahol át lehetett terhelni. Ugye itt az átterhelést még mindig tiltják ezek a rezsiszabályok, amik beépültek a villamosenergia törvénybe, a gáztörvénybe és a többi. Tehát, hogy itt tényleg ez ténylegesen a szolgáltatóknak a terhét jelenti. Illetve ugye, amit még ott egy kicsit pedzegettem, ha jól emlékszem, hogy hogy ugye itt az, ez, ebben a szektorban az állam nagyon jelentősen jelen van. Tehát nagyon sok az állami cég. Magyarul az állam saját magát adóztatja jelentős részben, és ezért ez egy hatékonytalan megoldás. Ráadásul ugye a közműadóval együtt ez egy tényleg egy nagy teher volt a cégeknek, és hogyha megnézzük az energiastratégiát, mert ilyenünk is van, nem tudom mennyire forgatják a hallgatók, nézők, a Nemzeti Energiastratégia, ugye azt mondja Magyarország, hogy 2040-re kellene elérni azt, hogy nukleáris energiából és megújuló energiából tartjuk fenn az energia szükségletünket, itt nyilván elsősorban a villamos energiára.
Hogy a százat?
Tessék?
A százat, az sose fog összejönni nukleárisból.
Hát nem emlékszem most a számokra, ez tényleg csak így felelevenítettem, hogy ez a kettő lett volna a domináns, tehát mert vannak ugye gáztüzelésű erőművek, ami villamos energiát állítanak elő, meg egyéb, nem tudom, fűtőolajokat tart, de na mindegy, most ebben nem mennék bele, de hogy a nukleáris és a megújuló lenne az, ami ilyen 90%+ az energiaforrást adná. Ehhez viszont egy nagyon nagy infrastruktúrális beruházás kellene. Itt az egész átviteli rendszert meg kellene újítani, és arra jutottam ott, én úgy emlékszem, hogy az volt a legnagyobb probléma, hogy ezek a különadók, ezek pont itt ezt a beruházási szükségességet, vagy ezt az igényt vágják keresztbe, és emiatt nem tud a szektor beruházni. Szóval, és csak ez most jutott eszembe, hogy olvastam ezt a portfóliós cikket, hogy itt ez egy nagy hátránya ennek a különadórendszernek, amit Magyarországon van. És igen, ezt és megerősíti, amit te is mondtál, az, hogy a gyógyszergyártók első dolga is az volt, hogy bevezettessenek egy olyan adókedvezményt, hogy a beruházásokkal csökkenteni lehessen a gyógyszergyártói külön adót és a extra profit adót.
Igen. Tudjátok, ezt szoktátok-e nézni, a Marvel filmek végén szokott lenni mindig egy ilyen kis egyperces jelenet, ami a következő filmre utal. Most így nekem az jutott eszembe, itt az utolsó gondolatom az adócsomaghoz, hogy ha ez most egy Marvel film lenne, akkor itt becsúszna a képernyőbe, hogy reklámadó mértéke 0%. Nem akarok ötleteket adni, de az még mindig, ha nagyon kell a pénz.
De nem, mert a reklámadóból olyan kevés volt a bevétel, az ilyen pár 10 milliárd forint, tehát hogy az ha bevezetik, akkor azt nem a költségvetési egyensúly helyreállítása miatt.
Arra nem lesz alkalmas. Jó.
Másra alkalmas. Arra nem.
A köznyugalom megzavarására leginkább.
Na, viszont ha már a filmek, és ezért is hoztam be ezt a gondolatot, mert ide kötnék át. Hát egészen durva hírek láttak napvilágot. Most kicsit előrehozottan a Trump topic fog következni. Mert hogy a magyar film...
Mit mondott Donald Trump?
A magyar filmipart is súlyosan érintheti az ő 100%-os vámja. Úgy nem tudom, szerintem ezt a félmondatot is lehet sokféle szempontból elemezni, hogy egyrészt mit mondott, másrészt 100%, harmadrészt mi az, amit mondott, az vám.
Még szerencsé, hogy itt van a téma korolázatlan királya a körünkben.
Igen, és a vám szövetség kihelyezett szakértője. Nem, én szerintem tehát az igazi újítás, hogy most az egész világ megtanulhatta, hogy nem csak termékek után van vám, de szolgáltatások után, és ezt eddig úgy tudtuk, hogy nincs, de most rájöttünk, hogy eddig hibásan gondolkodtunk. Hát megint az történt, hogy Donald Trump felébredt reggel, támadt egy jó ötlete, valaki mondott neki este még valamit, éppen elé került egy mikrofon, és úgy érezte, hogy most mondani kell valami nagyot, és azt sikerült mondania, hogy Hollywood haldoklik, és vissza kell hozni a filmeket Amerikába, és akarunk, hogy újra nagy amerikai filmeink lennének, mint hogyha eddig nem azok lennének. És hát ezt hogy lehetne megoldani? Hát úgy lehetne megoldani, hogy a külföldön gyártott filmekre 100% vámot vetünk ki. Na hát, és itt vége.
Ez volt a közlemény.
Nem tudjuk, hogy akkor hogy. Mert hogy ugye az, hogy mit nevezünk külföldön gyártott filmnek, tehát hogy az is elképzelhető, hogy te bizonyos komponenseit kiszervezed, és a részfeladatokat külföldön gyártatod le, de egyébként a filmgyártás az Amerikában történik. Az is elképzelhető, hogy amerikai filmgyártó cég amerikai színészekkel, amerikai producerrel gyárt más országban, de a jogok Amerikában maradnak. Na most akkor ez külföldi film, vagy nem külföldi film. Meg az is elképzelhető, hogy valóban vannak külföldi filmek, amiknek semmi más nem történik, csak az amerikai piacon is bemutatják. Akkor az most micsoda? Tehát, hogyha én most egy európai filmet Amerikában bemutatok, akkor ez is egy külföldön gyártott film, hogyan fogod te a 100%-ban megvámolni, mit, tehát a mozi egyet tudnál, tehát hogy rengeteg kérdés vetett fel, viszont tehát ugye ami azért tök egyértelmű, hogy honnan fúj a szél. Tehát az alapprobléma az, amit valószínűleg, hogy Donald Trump meghallott, hogy a Hollywoodban dolgozó klasszikusan évtizedek óta ott dolgozott szakembergárda száma az drámaian lecsökkent, mert egyszerűen nem gyártanak már Hollywoodban filmet, tehát hogy most ez egy jó vagy rossz, tehát most a világ szempontjából ezt mindenki eldöntheti, de az tény, hogy a régi nagy Los Angeles-i stúdiók, azok már inkább csak ilyen kirakatnak vannak ott, és filmet nem ott csinálnak, hanem Európában, Kanadában, Ausztráliában, és hogy egyébként pont Kanada az, ahol rengeteg filmet készítenek, tehát hogyha van valaki, aki haszonélvezője ennek az egész történetnek, az mondjuk például Kanada, meg egyébként történetesen Magyarország, és hogy erről nagyon kevesen tudnak, vagy hát talán most mennyire többen, mert hogy így hetente jönnek az éppen, melyik filmsztár jár Magyarországon, de ezt mondjuk egy egyszerű ember azt gondolhatná, hogy hát ez minden országban így van, hogy filmsztárok jönnek és mennek, és hát gyártanak biztos filmet minden országban, és most nálunk is sokat. Nem, ez egyáltalán nem így van, tehát hogy az angol 100 országokon kívül a legnagyobb gyártási helyszín, most kifejezetten egy európai angol 100 oldalról nézve, az Magyarország, azon belül is Budapest. Tehát, hogy a 10 legnagyobb világ, 10 legnagyobb filmes helyszíne egyike. Most ebben nem vettem bele Bollywoodot, meg nem vettem bele a kínai filmgyártást, ami egy fantasztikus eredmény. Annak 25 évvel ezelőtt körülbelül indult egy ilyen reform folyamat, ez 2003-ban elfogadta a parlament a filmtörvényt, és egy ilyen nagyon szép több évtizedes eredmény az, hogy Magyarországon ilyen sok film készül. Na hát ennek nagyon rosszat tett Donald Trump bejelentése, hogy 100%-os vámmal sújtaná külföldön gyártott filmeket, mert ennek azért klasszikusan a szószoros értelmében Magyarország megfelel, hiszen amerikai filmeket Magyarországon gyártanak, és aztán utána az eredményt visszaviszik az Egyesült Államokba. És hát ezen eléggé ki is akadt Hollywood, mert hogy annak ellenére, hogy a jó meg a segítő szándék volt Donald Trumpban, azért a Hollywood egész ennek nem örült, mert hogy nyilván azok a szakalkalmazottak, akiknek nincsen munkája Los Angelesben, azok gondolhatták, hogy velük most jót tesznek, szerintem velük sem, de hát a nagy hollywoodi stúdiók viszont meg teljesen kiakadtak értető módon, hiszen nekik a költségeiket akkor ez nagyon sokszor duplázná. Ha duplázza, akkor az a profitjukból megy el, vagy pedig a bevételeiket kell valamilyen módon megnövelni, akkor meg többe fog kerülni ez az amerikai fogyasztóknak is, tehát végül vagy a mozi jegy, vagy a streaming ára fog megemelkedni, tehát hogy ilyen rossz meg rosszabb kimenetelek vannak azért, hogy legyen vámbevétel az Egyesült Államokban, úgyhogy most ott tartunk, hogy a hollywoodi stúdiók leadták a jelzést, hogy ez nem biztos, hogy jó ötlet, és ugye azért ez más, mint azok az esetek, amiről eddig beszéltünk, hogy az Amerikába irányuló termék export, mert ezek nem Amerikában gyártó cégek, sok esetben nem is amerikai cégek, itt azért konkrétan az amerikai profitokat vágná meg ez a vámintézkedés, tehát hogy ha ez valakinek nagyon rossz, akkor az Hollywood. És akkor ez az amerikai GDP-t is megvágja.
Ez lett a szerencsénk.
És ez lett a szerencsénk, igen. Tehát a legjobb dolog az, hogy nekünk ebben a történetben most annyira nem kell kapálózni. Ez már az én személyes véleményem, hogy aki ellen egyébként ez irányult, az Kanada, mert a kanadai filmipar az tényleg nagyon szépen ráépült az amerikai filmiparra, Toronto az új New York, tehát egyébként távolságban sincsenek egymástól messze, és hogy építészetileg nagyon hasonlóak, illetve Vancouver lett az új Kalifornia. és hogy nagyon sok kanadai cég konkrétan úgy járt az amerikai piacra amerikai filmeket, hogy egyébként nincsen amerikai lábuk, és ez mondjuk lehet, hogy tényleg csípi a Donald Trump szemét.
És hogy látod itt két hét után? Bocs, hogy itt átveszem a kérdezés szerepét, hogy mert hogy itt szoktak, ugye nyilván visszatáncolás van mindig, amikor Trump bejelent valamit, és most is ez történt, vagy hát egy konkrét intézkedés ezt nem követte, de hogy hát a...
Nagyon nagy csönd lett, tehát hogy volt egy ilyen, tehát hogy ezt lényegében ledobta az atombombát, utána másnap még nyilatkozott valamit, hogy hát, hogy ő ezt egy jó ötletet...
A nukleáris tél időszakot.
Igen, de hogy ő nem akar olyat csinálni, amit egyébként a stúdiók nem akarnak. És egyébként az derült ki, hogy tehát vannak ilyen nagy republikánus barát hollywoodi színészek, akik ezeknek a kezdeményezéseknek az élére állt, hogy védjük meg Hollywoodot. Ilyen kicsit naív, nosztalgikus, olyas, mint a újra legyen Detroitban autógyár, de ők nem azt javasolták, hogy vámoljuk szénné a külföldi gyártásokat, hanem hogy Kalifornia is vezessen be, vagy a szövetségi állam adjon támogatást az amerikai gyártásoknak, kb. Ugyanolyan módon, ahogy egyébként Kanada, az Egyesült Királyság, Magyarország ad támogatást, illetve hát azért hozzátartozik, hogy van az Egyesült Államokon belül is egy tök nagy verseny, tehát hogy New York, Florida, New Jersey, Georgia, ők ugyanúgy bevezettek ilyen adóösztönzőket, amivel rengeteg produkciót elvittek Los Angelesből, úgyhogy ez egyébként az Egyesült Államokban maradt, és ők azt szerették volna, hogy ezek menjenek vissza a részben, azokat meg hát vámoltathatod, mert azok így is úgy is az Egyesült Államokban készülnek, és ennek ellenére ez egy tény. Ami egyébként az amerikai versenyképességet javíthatná, az a dollár gyengülése. Tehát amitől úgy nagyon elromlottak a folyamatok Amerikában filmgyártás terén, az a brutálisan erős amerikai dollár, a megemelkedett fizetések, tehát hogy kifizethetetlenül. De aki járt Amerikában, az elmondhatja szerintem, hogy $10 a sör, akkor ott valami nincs rendben.
Abszolút. Inkább nekem csak az a kérdés, hogy és akkor Bence hozzád fordulok, mert itt a Karesznek az első felvetése volt, hogy megtudtuk, hogy szolgáltatásokra lehet vámot kivetni, mert eddig ezt nem tudtuk, hogy egyébként, ha ez egy komolyan vehető gondolat lenne, vagy nem tudom, bármelyiketökhöz fordulok, akkor itt mi tudna tényleg történni?
Mármint, hogyha Magyarország, tehát hogy ha valóban kivetetnének vámot.
Igen.
Maximum a forgatási eszközökre lehetne.
Igen, de, tehát hogy a kamera, azok meg bérbe vett eszközök jellemzően. Tehát,
hát változó, igen. De hogy azoknál is vannak speckó vámeljárások, amikor legalább részletes vámmentességet lehet, tehát hogy...
Jaj, de nem, tehát szerintem az, de az apró pénz, tehát hogy a hozzáadott érték az nem ebből jön ki,
persze, hogy
most ezek a fizikai eszközök. Persze. Tehát hogy azt látni kell, hogy egy filmnél a gyártási költségeknek egy nagyon nagy része az a stáb, illetve az iszonyatosan nagy, mit tudom, díszletépítészet, tehát ami elég. Tehát, hogy nagyon kevés az dolog, ami egy filmgyártás után eladható. Tehát mindig van persze olyan csomó olyan készlet, hogy azok az autók, amin el tudják adni, de hogy azért az érték nagy része az ott elég. Tehát, hogy ez tényleg szolgáltatásokban összpontosul, és hogy ez egy fontos dolog, hogy az, hogy filmgyártás, az egy, megint csak a szószoros értelmében ezt értjük, hogy mi a filmgyártás, de hogy ez nem egy olyan exakt dolog, hogy mi az a film. Tehát ezek digitális szolgáltatások, tehát hogy most, ha te csak adsz egy jelet Magyarországról az Egyesült Államok irányába, amin átmegy az a fájl, hogy az akkor most micsoda. Tehát hogy az most ez egy, vagy egy utómunkást végzel, és tehát hogy ezek azért egy nagyon vékony jég, hogy ha ilyen buta szabályt hoznak, akkor azt nagyon egyszerű is kikerülni, tehát hogy ezeket betartani sem könnyű, és egyébként meg ki fogja megfizetni. Tehát a másik ilyen nagy igazság, hogy kivethetsz te 100% vámot, de akkor nem fognak gyártani. Tehát hogyha neked van $50 millió, hogy csinálj egy filmed, abban nincsen benne az, hogy te ebben a 25 millió dollárt fámként akarsz fizetni. Tehát, hogy akkor nem fog elkészülni ez a film. Ha nem készül ez a film, nem lesz content. Ha nem lesz content, akkor nem lesz előfizető. Tehát, hogy ezt végignézed ezt a sort, tehát, hogy van az a pillanata az adózásnak, amikor elveszed a kedvét az adóalánytól, a gazdasági tevékenységtől, és akkor a végén az lesz, hogy nem történik semmi, és a végén semmilyen bevétel nincs, se vám, de még az sem, ami eddig képződött.
Hát meg amit te mondtad, hogy itt saját magával cseszik ki az USA, hogyha bevezet egy ilyen terhet, mert hogy az eddigi vámoknak a logikája, amiket belengedett a Trump, az volt, hogy akkor majd a hazai termelést fogja felfuttatni.
Fokozni.
De itt meg pont a hazai termelését fogja visszavágni, tehát hogy itt pont nem teljesül az a...
Én szerintem ez az, amit úgy üzenetben megértett, tehát hogy meg ott a részvények az ott nagyon gyorsan reagáltak, tehát hogy a bejelentés pillanatában akkor azonnal beestek azok a részvények, amik egyébként érintettek lehetnek.
Igen, én még arra gondoltam, hogy megtörténhet-e az, hogy az amerikaiak nem Amerikába gyártanak filmet. Hát, hogy ide jönnek, megcsinálják, és nem viszik vissza.
Meg. Tehát a legrosszabb forgatókönyv, amit szerintem most elmondtak Trumpnak, az, hogy akkor ez a film Kanadában is marad. Tehát, hogy akkor ez kanadai producer fogja kanadai jogokkal legyártani, és ezt tehát terjeszteni fogják az Egyesült Államokban, de hogy még a hozzáadott érték is Kanadában marad. Tehát, hogy ez is egy lehetséges.
Egy reális szenárió.
Megalakul Kínában a Marvel.
A másik bejelentése kapcsán is szerintem érdemes még foglalkoznunk, tehát még nincs vége a Trump topiknak itt. A gyógyszerek árával kapcsolatban is vaskos kijelentéseket tett. Itt hozzád fordulnék, Bence.
Igen. Talán ez az egyik legfrissebb fejlemény. Vasárnap volt az, hogy megálmodta, hogy akkor, és akkor a közösségi médiába közzétette, hogy tárgyalásokat fog majd kezdeményezni a gyógyszergyártókkal, mert hogy azt tapasztalja, hogy az amerikai gyógyszerárak a háromszorosára rúgnak ugyanannak a gyógyszernek, amit Európában meg a világ többi részén értékesítenek, és be akarja vezetni az úgynevezett legkedvezőbb elbánás elvét, vagy nem is tudom, hogy hogyan fogalmazta, ugye ez nem a vámos fordulatot használta, és azt akarja elérni, hogy Amerikában azt a gyógyszerárat kelljen alkalmazni, ami egyébként a világon az adott gyógyszernél a legalacsonyabb fogyasztói ár. És aztán alá is írt valami papírt, de hogy ez még mindig nem az, hogy történt valami konkrétum, hanem hogy egyeztetések kezdődtek az amerikai gyógyszergyártókkal, hogy hogyan lehetne ott az árakat csökkenteni. Egy kicsit így áthallásos, mert ugye itt évelején is volt szó, meg korábban is, amikor a Nagy Márton bekérettett egy-két iparági szereplőt, és akkor elmagyarázta nekik, hogy most már pedig árat kellene csökkenteni, különben itt lesz egy kormányzati intézkedés. Szerintem ez most még itt tart, de hogy maga az a logika, amit akar ezzel üzenni a gyógyszergyártóknak, az, hogy csökkentsétek az amerikai áraitokat, és növeljétek az európaiakat.
Igen, tehát hogy megmaradjon a profitabilitás, ugyanaz maradjon, igen. Csak az európaiak
fizessék meg a pénzt.
Ugye ezért szerintem egy tök jó állatorvosi lova annak, amikor hát két dolog, egyrészt, hogyha belenyúlsz a piaci folyamatokba, akkor az sosem lesz jó, tehát hogy valamitől a piac az így alakult ki, tehát hogy valamiért, és akkor visszatérek a sörárához is, tehát hogy a sör is háromszor annyiba kerül az Egyesült Államokban, mint Európában, tehát hogy meg minden termék és szolgáltatás, illetve a bérek is sokkal magasabbak, tehát a dollár az baromira felül van értékelve, és hogy van ez a totális eltolódás, hogy Amerikában minden sokkal drágább, de hogy ez valószínűleg mutatja azt is, hogy az amerikai egészségügyben azért így strukturálisan valami nagyon rossz félrement. Tehát, hogyha fel tud menni háromszorosára a gyógyszer ára, hogy valószínűleg, hogyha tehát a biztosítások fedezik, meg nem tudom, tehát hogy valamit fedez a biztosítás, meg valamit nem fedez a biztosítás, és azért, mert hogy a biztosítások fedezik, ezért felmentek a gyógyszerek árai, ellenben egyébként akinek meg nincsen biztosítása, az meg soha az életében nem fogja tudni megvásárolni ezeket a gyógyszereket, viszont Európában meg hát teljesen más mechanizmusok vannak, vagy mondani, nem akarom elvenni a kenyeret, de hogy Európában meg nem biztos, hogy jól van szabályozva, de egészen biztos, hogy sokkal jobban van szabályozva, hogy az emberek, a fogyasztók érdekei szerint van szabályozva, hogy minél olcsóbb legyen a gyógyszer, tehát hogy hatósági árassá teszik, és akkor eldöntheti a gyártó, hogy akkor most ilyen feltételekkel belépek erre a piacra, vagy nem, és hát érdekes módon belép. Tehát, hogy...
Pontosan, igen. Hát ugye van egy társadalmi megegyezés annak kapcsán, hogy Európában legalábbis, hogy melyik gyógyszert körülbelül milyen áron kellene tudni a betegnek megvásárolnia, és ahhoz, hogy ez meg tudjon valósulni, elég komoly TB támogatás megy a különböző gyógyszerértékesítésekhez. Hát ugye elég, hogyha itt mindenki a saját példáján gondolkozik, vagy saját példájában gondolkozik, hogy amikor az orvos felír neki egy receptre egy gyógyszert, hogy akkor azzal arra a receptre hivatkozik, ami a felhőben, ugye most már a felhőbe került felírásra, és akkor ezért kapja olcsóbban. Ugye emögött egy olyan logika van, hogy amikor mondjuk egy gyógyszert egy gyártó forgalomba akar hozni az adott országban, akkor a társadalom biztosítási szervvel egy megállapodás köt, az kibocsát egy határozatot, ami a termelői árát és a fogyasztói árát is meghatározza az adott készítménynek, és ennek a fényében fogja tudni az állam hozzátenni a saját támogatását. Na most, hogyha a gyógyszergyártó egyszer csak megjelenik, hogy már pedig ő egy sokkal magasabb árat szeretne alkalmazni, és akkor mutogat a Trumpra, akkor nem hiszem, hogy azt fogja mondani az adott társadalom biztosítási szerv, és ez egyébként a UK-től Magyarországig ez egy bevett gyakorlat, tehát hogy ez nem csak Magyarország, tehát nem fogják azt mondani ezek a szervek, hogy persze, akkor én meg ennyivel növelem a TB támogatást.
Abból a feltételezésből indul ki, hogy minden Amerika. Tehát, hogy mint hogyha gyógyszergyártók csak amerikai cégek lehetnének, holott egyébként pont ez egy olyan terület, ahol szerintem nagyon komoly versenyképességi, tehát nagyon versenyképes európai cégek is vannak, meg biztos ázsiai cégek is, tehát hogy akik egyébként gyártanak az európai piacra is, de hogyha Trump kitalálja, hogy akkor a cserébe, hogy Amerikában olcsóbb legyen a gyógyszer, Európában legyenek drágák, akkor az azt éri el, hogy nem fognak tudni drágábbak lenni, mert egy piaci versenyben vannak. Ha drágábbak akarnak lenni, akkor a európai versenytársat fogják majd választani.
Pontosan.
Kivéve, hogyha nyilván olyan gyógyszerük van, amit csak ők gyártanak, tehát igen, hogy ilyen van, de azért tehát a gyógyszerek többsége az ilyen korlátozott ismereteim szerint azért generatív ügyet, tehát hogy nem olyan, amit egy gyártó gyárt.
Igen.
Ez jellemző, igen, kivéve, hogyha mondjuk egy fejlesztés alatt lévő termékről van szó, már hogy ott elképzelhető, hogy különböző támogatási formák vannak a termékekre, tehát hogy nem csak a klasszikus gyógyszeradó, hanem támogatás volumen szerződések is vannak, tehát hogyha egy bevezető termékről van szó, előfordulhat, de azért jellemző, hogy nem fogja tudni megnyerni az árversenyt.
Igen, meg szerintem itt pont a magyar példa, amikor ugye az egyik extra profit adó volt, hogy a gyógyszerforgalmazóknak a befizetési kötelezettségénél ott az egyik adómértéket felemelték 20%-ról, először 26%-ra, majd 40%-ra, és ellátási probléma volt konkrétan nagyon sok esetben, hiány alakult ki nagyon sok esetben, mert hogy az adott forgalmazó az nyilván legyárt X készletet, és akkor nem abba az irányba fogja elsősorban nyomni ezt a készletet, ahol alacsony lesz az árrése. Tehát szerintem Amerika ezzel is nagyot fog tudni, vagy nagyot tud majd kockáztatni. Kíváncsi vagyok, hogy ebből mi sül ki. Illetve még ugye, amit kilátásba helyeztek, az, hogy magára a gyógyszer termékekre is külön vámokat fognak kivetni. Hát ez pedig azon túl menően, hogy a szokásos dolgokat elmondhatjuk, hogy ez hogy fog, milyen infláció emelkedéshez fog Amerikában vezetni. Ez nagyon érzékenyen érintheti a magyar gyártókat is, akiknek azért van amerikai értékesítési lába.
Igen, szerintem ami nagyon érdekes, mármint a hallgatókat, nézőket, ha érdekli, a NEAC-nak a honlapja, az egy tök jól átlátható honlap, és havi szinten vannak benne vényforgalmi adatok, meg ahhoz kapcsolódó táblázatok. Ez egyébként elsődlegesen azoknak fontos, akik gyógyszeradót fizetnek, mert hogy innen szereznek indikációt arra, hogy mekkora a fizetési kötelezettség, de például vannak ilyen oszlopok is, amik a termelői árra, az adott támogatás mértékére és ehhez kapcsolódó fogyasztási ára. Én a múltkor lettem figyelmes egy gyógyszerre, már nevét nem tudom, nagyon sok Y volt benne, de hogy ilyen 150 000 forint belőle egy doboz, abban 147 000 forint az állami támogatás, és amit végül a beteg fizet, az 3 000 forint. Tehát, hogy, és ebben azért nagy kilengések vannak, de hogy egy nagyon tanulságos táblázat, hogy ajánlom mindenkinek a figyelmébe, akit ez a téma jobban érdekel. Ami viszont mindenképpen nagyon fontos téma, és ezen a héten meg aztán főleg az az SZIA bevallás. Nem tehetjük meg, hogy ne ejtsünk szószóra, hogy ezt május 20-áig kell benyújtani. Így tett a NAV is, aki nem csak hosszított ügyfélszolgálata várja az adózókat és tájékoztatással, hanem ugye elkészített rengeteg SZIA tervezetet is, állítólag több mint 5,6 millió SZIA bevallási tervezet készült. Szerintem ez önmagában ennél a számnál is érdemes megállni, hogy azért az egy hatalmas dolog, ha arra gondolunk, hogy én még emlékszek arra, amikor anyukám kockáspapírra írkálta, és azzal sétált be az adóhatósághoz, hogy akkor segítsenek ezt átírni arra a formanyomtatványra. Ahhoz képest, hogy elkészült 6 millió tervezet, azt szerintem egy nagyon nagy dolog. Még akkor is, hogyha bizonyos dolgokra ezekben a tervezetekben oda kell figyelni.
Igen, de hogy azt hiszem, hogy szerintem minőségileg már olyan 3 éve konstansan ezek alapvetően jók, tehát hogy legtöbb esetben mindent lefed, és mindig elmondjuk, hogy mire kell odafigyelni, azokra a adóköteles bevételekre kell odafigyelni, amire nincs az adóhatóságnak ismerete, mert hogy nem nincs kifizetői adatszolgáltatás, tehát mondjuk, hogyha bérbe adom magánszemélynek az ingatlanomat, vagy külföldről származó, de Magyarországon adóköteles jövedelmem van, akkor ezekkel ki kell egészítenem. Én ebben most egyébként látok egy kis változást, hogy könnyebb hozzányúlni most az SZIA bevalláshoz, mint korábban. És egyébként meg, aki meg nem nyúl hozzá, annak meg az lesz a bevallása, amit kiajánlott az adóhatóság. Szerintem ez az egyik legjobb történet a magyar adórendszer sok évtizedes világában, hogy ide jutottunk.
Igen, amire azért figyelni kell, hogy aki most jön rá arra, hogy milyen jövedelmet kell bevallani külön az adóhatóságnál, annak van egy rossz hírem, hogy valószínű, hogy itt adóelőleg fizetési kötelezettség is felmerült az elmúlt egy évben, és akkor érdemes itt a jövőre nézve folyamatában vezetni azt a kockás papírt, vagy azt a kockás Excel-t, ami most éppen a nyilvántartás alapjául szolgál, mert hogy itt most már automatikusan szab ki késedelmi kamatot, ráadásul havi szinten most már, ugye erről beszámoltunk talán egy hónapja vagy két hete, az adóhatóság.
Igen, amire föl szeretném hívni a figyelmet, ezt azt hiszem minden évben megteszem, most is megfogom, hogy aki hátradől és azt mondja, hogy ja, jó, akkor a NAV megcsinálta, nekem nincs dolgom vele, annak is jelezném, hogy lehet, hogy magával a bevallással nem feltétlenül van, de nem lesz neki 1+1%-os rendelkező nyilatkozata, hogyha nem kattint legalább 2-3-at, és ott értékes források tudnak elveszni, majd szerintem egy-két hónapon belül biztos jönni fog az a hír, amivel szintén mindig szoktunk foglalkozni, hogy ki mennyit kapott ebből az 1%-os felajánlásról, de annak ugyanaz a határideje, mint az SZIA bevallásnak, és az egy jogvesztő határidő, és az nem feltétlenül fog magától megkeletkezni, hogyha nem csinálunk semmit. Úgyhogy ilyen szempontból, ha már van ez a lehetőség, persze azon el szoktunk lamentálni, hogy ki mennyire ért egyet azzal, hogy ezt kell bevezetni és fenntartani, de ha már van, akkor arra mindenképpen fel kell hívni a figyelmet, hogy ennek is május 20-a a jogvesztő
határideje.
Igen, és hát most nem akarunk aktuál politizálni, de hogy mindennél...
De jó, hogy nem én kezdtem el.
De hogy azért mindennél fontosabb, ugye, hogy ugye az 1+1%-kal a civil szervezeteket és az egyházakat lehet támogatni, és hogy hát most ennek fölértékelődött az ára, úgyhogy most ezúton is szeretnénk mindenkit ösztönözni, hogy éljen ezzel a lehetőséggel.
Igen. Egy hírünk maradt még mára, szerintem fogjunk bele, és így megint hozzád fogok majd fordulni. Jelentősen csökkentheti az EU a vámmentesen importálható ukrán termékek mennyiségét. Hát itt egy szerintem több éve tartó polémiának a következő lépcsőfokához érkeztünk. Gyökeresen eltérő a magyar álláspont ilyen szempontból az Európai Unióshoz, miközben önmagában annyira nem meglepő, hogy általában, de egy kicsit be tudnál minket vezetni?
Igen, ez annyira aktuális, hogy pont mikor lejöttem az irodámból, hogy megtartsuk ezt a podcast beszélgetést, akkor olvastam, hogy Szijjártó Péter nyilatkozta, hogy Magyarország vétózni fog, hogy meghosszabbítsák ezt az ukrán vámmentességet. Hát nehéz erre mit mondani, mert talán ez egy olyan intézkedés volt, amiben konszenzus volt itt a közép-kelet-európai EU-s tagállamok között, mert hogy tényleg nagyon, nagyon olcsó ukrán mezőgazdasági termékek elárasztották az Európai Unió piacát, és ez talán két éve volt nagyon, nagyon, tehát talán két éve volt nagyon forró a helyzet, mert akkor állt úgy a háború, hogy a Fekete-tengeren nem tudtak árut szállítani, és ezért ugye, mivel egy baromi nagy felesleg kialakult Ukrajnában, ezért minden az Európai Unió irányába ment.
És igen, ott csak egy fél mondat, hogy a konszenzus abban állt, hogy az intézkedés nem jó.
Hogy nem jó az
Igen, csak hát, hogy veszélyezteti a belföldi piacot.
Az európai termelőket.
Igen, köszi
a kiegészítést. Ugye most már ez a helyzet nem áll fenn, tehát a Fekete-tengeri áruforgalom az nem mondom, hogy zavartalan, de hogy tud haladni, úgyhogy most az európai piacok valamennyire védve vannak, de igen, várható, hogy itt lesz egy, hogy itt lesznek korlátozások a vámmentesség, a teljes vámmentességgel szemben, mint ami eddig volt. És akkor itt lehet különböző kvótákra gondolni, vagy valamilyen korlátozott vámmértékekre, amiket az Európai Unió egyoldalúan be fog vezetni az ukrán mezőgazdasági árukkal szemben.
De akkor itt egészen konkrét dolgokról még nem tudunk beszámolni, hogy hogyan változik, mert ez eddig egy, ha jól értem, egy 100%-os vámmentesség volt bizonyos termékek tekintetében, tehát ehhez képest a legkisebb módosítás is beüt az ukrán gazdaságnak.
Hát most vámmentesség volt azzal, hogy az egyes tagállamok egyedi intézkedéseket tudtak,
igen.
Mint ahogy Magyarország is többek között hozott
egyedi intézkedéseket. Igen, importtilalmat alkalmazott.
Ezzel szemben most úgy látszik, hogy ez az alaphelyzet, hogy vámmentesen hozható be az ukrán gabona, meg az egyéb mezőgazdasági áru, most ez is szigorodni fog.
És akkor az viszont össze-európai szinten fog szigorodni, feltételezem, tehát akkor az azt fogja jelenteni, hogy
hát igen, látjuk
ugye, el mert majd, ugye az is egy kétes döntés volt az importtilalom, mert azt is támadta az Európai Unió, hogy ez egy, hogy lehet-e nemzet állami szinten ilyen egyedi döntést hozni, hogy importtilalom, de azt hozzáteszem, nem csak Magyarország
vezette.
Aztán elfogadta, de ezt nem csak Magyarország vezette be, és most sem Magyarország vagy nem tudom, hogy a leghangosabb, de nem csak ő hangos, hanem például a lengyelek is nagyon hangosak, hát na pedig persze. Ők aztán nem vádolhatóak azzal semmilyen szinten, hogy ne támogatnák Ukrajnát.
Persze, ahol klasszikusan erős a mezőgazdaság, ott ez mindenkit érzékenyen érint.
Igen.
Az ő határukon jön be a legtöbb ilyenkor.
Igen.
Jó, úgyhogy szerintem ez egy fontos hír, nyilván mivel még egészen konkrét dolgokról nem tudunk beszámolni, ezért erre majd később vissza fogunk térni értelemszerűen, de már most is említést tettünk róla, és nyilván beszámolunk majd a fejleményekről. A mai napra azonban ennyi hír jutott. Köszönöm szépen mindkettőtöknek, hogy kiveséztük őket. A
hallgatókat, nézőket, titeket arra kérnélek, hogy továbbra is kommenteljetek, észrevételezzetek, tegyetek fel kérdéseket nekünk a szokásos fórumainkon, ahol elértek az adásokat is, meg a komment szekciókat is. Legközelebb is tartsatok velünk, addig vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
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 A Nyugtával dicsérd a napot podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.